Lassított felvételen összeomló toronyház. Vannak olyan zárak, amelyek akkor zárnak, amikor szabály szerinti nyitó mozdulatot végzünk rajtuk, és akkor nyitnak, amikor bezárulniuk kellene. Most eszembe jutott, hogy azok a zárak, amelyekkel te találkozol, többnyire ilyenek. A retett zár, a többnyelves nagy zár a bejárati ajtón. Másként viszonyulunk a dolgainkhoz. Te balra nyitnád, míg én jobbra. Sokszor elfelejtem, hogy te állsz a dolgok mögött, de amikor eszembe jutsz, megadom magam. Hisz együttműködő tudnék lenni még saját kis emmizésemben is. Néha azt képzelem, hogy megszólalsz, ez csak próbaidő volt. Megmérettünk, és nem találtattunk híjával, kiváltottuk egymást szenvedésünkkel, és megváltottuk magunkat álhatatosságunkkal, lelkiismeretünket átmosta odaadásunk jószagú szappana. Kiérkeztünk a pitvarba a szűk aortából. Mintha azt álmodnám, hogy mindenen keresztül utol akarlak érni, míg a valóságban melletted fekve ébrednék, álombeli futásomtól csatakosan. Te azt akarod, hogy megtérjek, én azt akarom, hogy térj meg hozzám. Néha azt képzelem, örülni fogsz mindennek, ami a mi vonásainkat hordozza, de leginkább a derűnek, aki fickándozó gyermekünk leend, és önmagával ajándékozza meg azokat, akik félve, minket féltőn tartották vissza magukban az áldást, amelyet ránk kellett volna osztaniuk. De saját szorongó képünkre és hasonlatosságunkra megöltük, mert nem hagytuk megöregedni és meghalni. És most már így marad, félbehagyva, konzerválva. Mint azok a tégelyekbe rekesztett preparátumok a Természettudományi Múzeum tárlóiban, amelyekről olyan hirtelen kapkodtad el a tekinteted. Te akkor a szabad szemmel nem látható parányokat találtad a legszebbeknek. Néhány napja a varrógép kovácsolt vaslábába rúgtam, mezítláb. Kislábújjan feldagadt, te gyógynövény kivonattal átitatott kötést tettél rá. Áll önfeledtségemben boldog voltam, hogy visszanyertelek magamnak egy kis időre. Sajnos hamar elveszítettem fensőbséges sántításom, nem volt súlyos. Te vagy a realitástól legelrugaszkodottabb ember, akit ismerek, felelted, nemrég arra a kérdésemre, hogy hurkolj körül egy szuperlatívusszal. Egyre feljebb emeltem a trambulint, hogy ne lássam a mélységet. Aggódva figyelted lentről ügyködésem. Csak napokkal később értettem meg, hogy a te valóságod száműzöttje vagyok. Miután mindent rendben tudtál, ott hagytál minket a nappaliban. Nézzétek el visszavonulásomat. Szabadkoztál fáradtan, már pizsamában. Minden nap korán kelsz, és sokat dolgozol. Barátunkat az éjszaka marasztalta nálad, én állandó vendéged voltam. Ha kellett, bevásároltam néha, de többnyire egy kicsi sámlin üldögéltem, és olvasgattam. Amikor hangosabban tetted le mellém a dolgokat, tudtam, hogy semmit tevésem zavar. Nem tudhattad, hogy a hajnali félhomályban néha olyan közel hajolok az arcodhoz, hogy az oszcilláló pontokra hull szét, amelyek sivatagi homokszemcsékként munkálnak az arc folyamatos átalakulásán. Hozzám szoktál, tőlem függetlenedve éltél velem, engedted, hogy melletted éljek. Most, amikor kint ültünk a nappali foteljeiben, hallottam, ahogy odabent a térdedre nehezedő tested alatt megrecsennek az ágydeszkái, és arról a finom kattanásról is tudtam, hogy most oltottad el, fejed fölött átnyúlva az éjjeli lámpát. Mindezt ő is hallotta, de bennem a neszekhez valóságnak megfelelő kép társult. Belülről ismertem már mindezt. Úgy neveztem magamban magam, hogy több, mint vendég. A lámpa bójaként lebegett fáradtságunk zátonya fölött. Éjfél jóval elmúlt. A pipa füstje szétmálott közöttünk. és az ő markában lassan kihűlt a fa, amin ajkunk lehelet vékony lenyomata felülírta egymást. Sajnálom, mondta csendesen. Mit? Kérdeztem. A vacsoránál. Amit az ember nem vesz észre, az számára nem létezik. Anyám mindig a tüsténkedő szerepét tölti be a látogatás történetében, tereltem el a szót. Ezen a dolgon már régóta gondolkodtam, és most eljött a pillanat, hogy megosszam valakivel. Tudtam, hogy mire gondol, de nem gondoltam, hogy az rátartozna. Igazából arra vágytam, hogy rólad beszéljek, anélkül, hogy rólad beszélnék. Anyám mindig sürögni kezd, amikor vendég érkezik, mert azt tanulta, hogy ezzel tiszteli meg őt a leginkább. És közben lehangolódik, mert szívesebben lenne egyszerűen jelen. Annyira szomjazik a beszélgetésre, hogy rá kell készülnie, ezért inkább teát főz. A vendéggel végig szagoltatja a teák széles választékát, hogy húzza az időt az együttlétig. Amikor végez a felszolgálással, és végre bekapcsolódna a beszélgetésbe, a vendégek lassan szedelőzködni kezdenek, és hogy mégsem menjenek el túl hirtelen, hosszasan búcsúzkodnak az ajtóban. Anyám azt szokta mondogatni, lehet, hogy én egy Márta vagyok, de szerencsédre egy Máriához mentem feleségül. Nekem és neki nehéz, de neked már könnyebb lesz. Máriák és Márták vére keveredik benned. Mondta. A pipáját szagolgatta. Aztán megszólalt. Ha hozzám látogató jön, legszívesebben a lábához ülve hallgatnám. Ha látogatóba megyek, hallgatni szeretek a legjobban. Ha az ember több, mint vendég, nem veheti a szívére, ha tüsténkedni kezdenek mellette. Sőt, talán pont ez a jele annak, hogy előléptették. A mindennapi életet lehet, hogy nem szabad nem mindennapi szemmel nézni. Jelek után kutatni hasztalan és kimerítő. Amikor közös barátunkkal tegnap a Szent György szobor tövében egymásba botlottunk, meghívtam hozzád. Mielőtt elváltunk, felhívta a figyelmem egy részletre a szobron, amit éppen restaurált. Szent György lovának patája mellett, a szikla repedéseiből kinövő gyom mögött egy gyík húzódott meg. Az utánpótlás a lovag előtt is észrevétlenül vészelte át az ütközetet, hogy aztán sárkánnyá nője ki magát. További lovagok a történet örökös ismétlődését biztosítják. Mostanában, ha fáj valahol, behunyom a szemem, és a fájdalomra koncentrálok, mondta barátunk. Nem arra, hogy elmúljon, hanem arra, milyen színű, mekkora, milyen a formája, honnan ered. A lábujjamban hirtelen felfedeztem a még ott lappangó fájdalmat. Sunyított. Kék volt, mint a kékkő, amivel falun permetezni szokták a szőlőt. Akkora, mint egy borsószem. Kényelmetlen, 100 dunna alatt is. Ahogy képzeletemmel körül tapogattam, lassan felszívódott. És te még mindig hegyeket árnyékolsz? Kérdezte tőlem. Igen, feleltem. De most már felfogtam az útmutatást. Foltokból kell építkezni. Sokkal gyorsabban megy így, mert az ember nem képzeli őket valóságosnak. Vacsoránál a kis tálakba kiporciózott joghurt tetejére előbb gondosan elhelyeztél néhány szem áfonyát, majd úgy találtad, hogy ez így kevés lesz, és hirtelen megdöltötted a dobozt. Hogy lássátok, szép érzéken bőkezűséggel elegy, sejpegtél patetikusan elnyújtva, miközben kis zuhataggal elfötted a dekorációt. Hajlongó mozdulataid között sebezhetőséged úgy zizegett, mint nád közé font madárfészek. Féltettelek magamtól, hogy bármelyik pillanatban leleplezhetlek, amiért rejtőzködsz. Szóba került, hogy aznap kétszer is kétszínűnek tűnt a szemem, pedig a kettő általában egyformán és egyszerre alakul környezetéhez. Először, amikor észrevetted, másodszor, amikor leellenőrizted. Ismét egy színlelés azért, hogy rám figyelj, gondoltam. Most már kezdek öntudatlanul is ilyeneket produkálni. Tudtam, hogy ahhoz bizonyos távolság szükséges, hogy valakinek a színeiről tehessünk megállapítást. Mély részvétünket azok számára tartjuk fenn, akik elmosódott közelségükkel vannak jelen. Átnyúltál az asztal fölött, és kinyitottad barátunk fehér tenyerét. Hiába mosott kezet, az egész napos munka után pórusait feltöltötte, ráncait bevakolta a kőpor. Hogy vannak a sebzett kövek? Kérdezted. Még lábadoznak, de már látogathatók a sírkertben, mondta. Koccanások, érintések, eszközön, edényen, porhanyó ételen. Az elkapott és nyíltan átnyújtott tekintetek fölött beszélgettünk, és hogy tovább tartson mindez, visszabontottuk a sorokat. Az ujjaim, szándékomtól függetlenül, egy kicsi szarvast formáztak a megizzasztott, összecsombolygatott papírszalvétából. Amíg te a mosatlan összeszedésén ügyködtél, a tányérod helyén maradó tenyérnyi tisztásra tettem le. Olyan volt, mint egy zárvány a ketté metszett kőzetben. Amikor visszafordultál, a többi hulladékkal együtt felkaptad, és a tenyeredbe gyűrve a kagyló alatti kukába dobtad. Ez a ki nem mért mozdulat sajgó lábujjam mellé került a hibák birodalmában. Felületes, felületes, nyugtattam magam, miközben minden gesztusoddal mélyen szántottál belém. Óvatosan akar kopogtatni az ajtó ablakán, de uralhatatlan mozdulattal dörömböl. Nem adná nekem a gyertyacsonkokat? Kérdezi, amikor ajtót nyitok. Mert van egy gyertyatartóm, amibe csak ilyenek férnek. Tudja, az a négernő, tálcával a kezében. Szegénynek megég az arca, ha újat teszek rá. Megnézem, mi van. Jó, és ha nincs semmi, maga is jó lesz, mondja. Az öreg asszony csak kapaszkodva tud járni a korlát mellett, amelynek kovácsolt vas indáit a kivágott lila akác lefejthetetlen ágai markolják. Úgy billeg, mint azok a játékállatok, amelyeknek a nyakára egy cérna van erősítve, azon pedig egy kis súly, amit le kell lógatni a pályájuk végén. Ez legtöbbször az asztal széle. Egy kicsit ki kell billenteni őket oldalra, akkor lendületet vesznek és engednek a nehezék húzó erejének. Olykor átmegyek szomszédolni. Az időjárásról, a tévéműsorról, vagy az életről beszélgetünk. Hol az öreg asszony, hol én állapítok meg valamit, amire felváltva helyeslünk. Mindenben egyetértünk. Amikor a lakásába lépek, megcsap a falak és bútorok szellőzetlen öreg szaga, amibe a dohányfüst belepumpálódott. Nyáron egész nap nyitva van az ablak, és így még akár kellemesnek is mondható a légkör, de télen a ruhámban viszem haza a füstöt. Kopogtatás után át kell mennem a konyhán, ahol minden tele van lommal, hulladékkal, kibontott csomagolások lifegnek a húzatban. Az asztalon ott felejtett, abban maradt reggelik, ebédek, levelükből kipattintott tabletták. Az öreg asszony sziát köszön, aztán magázni kezd. Üljön le! Invitál nagyvonalú mozdulattal a szoba ajtó keretének ellenfényében, és akkor oda megyek a helyemre, az asztalka túlsó felére, a letakart zongora előtti zongora székre. Nem zavarnak a különböző árnyalatú foltok a párna múltú piros ronydarabon. Ez erről szól, hogy ne zavarjanak. A halálon gondolkodtam, mondja az öreg asszony. Miért tetszik arra gondolni? Kérdezem. Hát mire gondoljak? Elbizonytalanodom. Olyan sok mindenre lehet gondolni. Az öreg asszony rám néz, hátradől a foteljében, és elneveti magát. belehaház a világba. Ez a kiromlott fogú száj a vélemény maga, az új lenyomatos szemüveglencsék mögötti tekintet önérzetesen megcsillan. Magának sokkal több emléke van, mint nekem, mondom. Ez igaz, mondja. A tömény hallgatással elnyomtatjuk a sótlan mondatokat. Ülünk a bevetetlen dupla ágy fölötti óriás poszter pálmafás csendjében. A tapétán természethű elhelyezésben igazi, porlepte kókuszdiók lógnak. Mellettünk a vetetlen ágynemű tajtékos hullámhegyei. Ketyeg az újságok alá elásott óra. Botladozik a fény az asztalkán szétszórt morzsákon és hamupernyén. De nem szívesen gondolok azokra, mondja. Megvonja a vállát, előrehajol, és a szétszórt csikkek között turkál, melyiket tugja be elszenesedett végű szipkájába. Az jut eszembe, amit reggel az ablakból láttam. A daerolt hajú szomszédasszony körülseperte a saját, hegykén sorakozó virágcserepeivel együtt, miközben ő az udvaron játszó gyerekeket nézte. Az öreg asszony egy kicserepesedett virág. Azt mondta a húgom, hogy örüljek, hogy van lyuk a fenekemen, mondja az öreg asszony. Nevetnem kell. Erre neki is. Na most képzelje el, ilyeneket mond nekem. Igaza van. Örülnöm kellene annak, hogy élek. A háta mögül saját fiatalkori portréja néz engem, a kordivattya szerinti frizurával, enyhén megdöltött fejjel. Életerőt sugároz, és nem kell erőltetni a mosolyt. Az öreg asszony sosem beszél arról, hogy amikor a férje meghalt, bezárkózott, és napokig feküdt mellette az ágyban. Ezt csak a szomszédoktól tudom, akik rátörték az ajtót. Tudja, a szag miatt, suttogják, sokat mondóan hunyorítva hozzá. Bár nem kérdezősködtem, mert úgy éreztem, hogy az öreg asszonyhoz már is több közön van, mint bármelyikükhöz, elmondták azt is, hogy ezután gyógyszereken és alkoholon élt. Soha többé nem nyitott ajtót a szeretőinek sem. De aztán annyira leromlott az állapota, hogy már az italról is megfeledkezett. Most már teljesen tiszta. Majd rögtön hozzáteszik, úgy értem, nem iszik, de máskülönben, hiszen maga is láthatja. Az öreg asszony össze-vissza kiszögellő ujjaival két gyufát vesz ki a skatujából, és meggyújtja a szipkába gyömöszölt csikket. Tudja, azért kettővel, mert egy eltörne. Sárga ujján égés nyomoktól barna a köröm. Ismét hátradől a fotelbe, az egyik karját keresztbe teszi a gyomra fölött, kézfejével kitámasztja a cigarettát tartó kar könyökét. Deformálódott elegancia. Ismét elrévül, kinéz az ablakon. Arca egészen behorpad, ahogy megszívja a szipkát. A kifújt füstöt újra belélegzi, tátott szájjal kérődzik. Három szippantásból vége. Nem zongorázik nekem egy kicsit? Kérdi. Álltunk egymással szemben nagyon sokáig, némán, magunkra húzott ajtóval. Aztán egyszer csak üvölteni kezdtünk. Mintha a csukott ajtó mögül hallottam volna magunkat, nem értettem semmit, csak az artikulálatlan haragot, feszültséget, fájdalmat és ellenségességet. De lehet, hogy ez a szó egyáltalán nem kap helyet itt. A hátad mögötti ablakban hirtelen dőlni láttam az erdő hullámzó csíkját. Földrengés, gondoltam, mert a lábam alatt is csúszkált már a padló. Nem kellene menekülnünk? Kérdeztem tőled. A szobafala ekkor már olyan szögbe billent, hogy biztosan tudtam, ebből már nem lesz függőleges. Nincs hová, mondtad. Ez a földrengések éve. Földerengések. Így értettem utólag. Itt elválunk. Tarkódra, homlokomra forrón süt a nap. Megállsz és sűrűbben kezdesz pislogni. Azt hittem elkísérsz. Túl messzire kerülnék. Ahogy akarod. Szervusz. Nem köszönök. Nem tudok köszönni. Ha kinyitnám a szám, valami olyasmi jön neki rajta, ami riadtan behúzott nyakad igazolná. Három lépés után mégis visszafordulok, és az autók között átvágva utánad megyek. Köszönöm, hogy mégis. Ne köszönd, nem szívesség. Azért kedves vagy. Nehéz lehetett. Ez nekem volt fontos. Elkerülhetetlen. Páncélszavak mögött puha testű érzések. Akkor bocsáss meg, mondod. Javíthatatlan bocsánat kérő vagy. Legtöbbször miattam kérsz bocsánatot tőlem, de az a felszínen lebeg, veszteség utáni kárpótlás. A hallgatással olyan vallomásokat csikarok ki belőled, amilyeneket soha nem kérnék. Holott a bocsánatkérés csodálattal tölt el, mivel én alig tudom megtenni. Megállunk az útkereszteződés előtt, ahol a nyíl alakú tábla feliratával kiöbíthetem a számat. Institutul Inimi. A szív intézménye. Felmutatsz egy repülőgép kondensz csíkjára. Növekvő nyílvesszőként hasítja át a szürkülő eget, ami a nap vízfényétől egyszerre rózsaszínre vált. Álmomban a veszedelmes viszonyokat látom a könyvespolcodon. Leveszem, kinyitom, te írtál hozzá előszót. Íme az igéid. Mély nyomot hagy, lát, törekszik, tisztáz, elkerül, elfogad, értelmet ad, hisz, értelme van, megspórol, feltámad, téved, belát, befeketít, megtapasztal, átél, kapcsolatba kerül, megkínoz, ad, újra gondol, helyre tesz, tisztáz, rendez, ír, helyre kerül, tisztázódik, rendeződik, ölel. Az ágyneműn hagytuk tegnapi ráncainkat, és bevetettük őket. Aki a szobába belesett, nem hallhatta a féltés és az aggodalom szitáló neszét, csak azt látta, hogy két hasonló arra vágyakozik, hogy egyforma legyen. Mire a megállóba értünk, levertség vett rajtam erőt, és a buszon egy idegen mellé ültem le, hogy téged lássalak. A templom küszöbét átlépve többé nem néztem rád. Te a többiekkel énekeltél, én nem ismertem az énekeket. A prédikációban elhangzott egy mondat, amelyet lehet, hogy én hallottam meg egyedül. A magányra nem az ellenségei ítélik az embert, hanem a barátai. A pap gyertyát gyújtott, s ezen megilletődtünk. Megfogtad a könyököm, mert azt akartad, hogy visszatérjek. Végig azt vártam, hogy felszólítást kapjunk arra, hogy köszöntsük egymást a béke jelével. Egy idegen kézszorítása is jól esett volna. A templomból kijövet a karod, mint egy alagút, magába fogadta karomat, mint egy vonatot. Szégyellem magam, hogy arra kértelek a múzeum vécéjében, engedd, hogy megöleljelek. Tudtam, mennyire feszélyez a nyilvánosság, ezért lepett meg, hogy az előtérben mégis engedtél volna kérésemnek. A helyzet nyilvánvaló visszafordíthatatlansága és a hely méltatlansága azonban arcul ütött és kijózanított. Nincs köztünk átjáró. Máskor meg fájdalmasan sok van ahhoz, hogy mindet fel lehessen számolni. Ha egy tengerparton volnánk, talán könnyebb volna. Vagy egy kolostorkertben. Vagy egy őszi erdőben. De ott sem volt könnyebb. Talán nem a helytől függ. Megállok egy magas házfal tövében, és felnézek a tetejére. A felhők elhagyják a kéményeket, eltűnnek a ház mögött, sodródnak a szélben. Hirtelen az az érzésem, hogy a ház dőlni kezd felém, lassan, végtelenítve, helyéből mégis mozdulatlanul. Mivel ez csak érzékcsalódás, és tulajdonképpen nem történik semmi, továbbállok, és egy másik házzal is kipróbálom ugyanezt. Azzal is működik. Bármelyik házzal működik, csak közel kell állni hozzá. Nem látszik rajtam, hogy titokban ezzel foglalkozom. Mintha csak állnék ott, és nézném a felhők vonulását. Fluoreszkáló pelyhek érkeztek valahonnan a magas tűzfalak fölül, a földszinti lakásokba általuk jutott el a fény. Miután az éjjel elment az utolsó vendéged is, elmosogattál, s reggelre csak a fölösleges székek kihordása maradt. Későn keltünk. Téged is kimerített a tökéletesre sikeredett ünnepség aprólékos megtervezése és kivitelezése. Mindenre figyeltél, külön rám is. Egyedül engem nem hívtál meg, tudtad, hogy úgyis ott leszek. Amikor pohárral a kezemben áldogáltam a fal előtt, és a táncparketté alakított szobát néztem révülten, odaléptél hozzám. Remélem, jól érzed magad, mondtad. Nagyon, feleltem. Sokan eljöttek. Sosem volt még ilyen születésnapom. Gyönyörködve és fáradtan nézted az összegyűlt társaságot, az üres kézzel beszállingózó idegeneket is régi ismerősökként fogadtad. Az ezután beállt hallgatásba valaki közbelépett, engem felkért, te pedig körülnéztél, hogy továbbra is ott gondoskodj társaságról, ahol kell. Egy mozgó gyóntató fülkére emlékeztettél, de nyomban megéreztem, hogy ez egy mérgezett tüske. Beléd döfném, de bennem van. Reggelihez a szobában terítetted meg az íróasztalt, és megszegted a saját sütésű rozmaringos kenyeret. A késhegyével nem rajzoltál keresztet az aljára. Akkor gondoltam először komolyan arra, hogy zavarlak. A ráérősen elköltött reggeli után öletbe vetted a csomagokat, és tányérodat félretolva az asztalon vetted szemügyre valamennyit. Velük akartál új napot kezdeni. Bekapcsoltam a lemezjátszót. Az esti lemez volt még rajta, valamilyen régi táncdalfesztiválos kiadás, egy lomtalanításon guberáltuk. A Gondolsz-e majd rám című szám búgott fel, én meg gyorsan lekaptam a tűt. Talán meg is karcoltam a bakelitet. Valami olyasmit kerestem, ami lágyan befolyik a tátongó résekbe, és eltömíti őket. Elfoglaltam helyem az ablak előtt álló fotelben, belesüppettem, és gyomorszájam fölött összekulcsoltam az ujjaim, mert a havazás nyugtalansága rám is átragadt. Feljajgatott az emberhangú trombita egy B.B. King számban. Úgy tűnt, az este órákig tartott idefelé a gyalogút, véletlenül az ellenkező irányba indultam el. Mintha a nap nem ment volna le, világított a hó. A lakásba belépve egyszeriben más dimenzióba kerültem a sűrű hóesésben bejárt utcák, lépcsők és emelkedőkre futó ösvények kábulatba ejtő némaságából. A tudat, hogy te minden nap ezeken az utcákon jársz, elmélyített bennem mindent, ami egyébként csak súrolta volna látóterem határait. A fal mellett elsiető kutyát, egy kovácsolt vaskerítés cikornyáit, egy kis hintót a kapuoszlopán, az udvarokon hóemberré testesedő kerti törpéket. Amikor megérkeztem, hajamon apró, gömbölyű cseppekké változtak, az odakint még szabályos, csillag alakú hópelyhek. Bármennyire igyekeztem nem kívülről szemlélni téged, tapintatosan megsemmisülni a fotelben, nem sikerült. Fogékony és érzékeny voltam arra, amit láttam. Mennyire egyformán tudsz örülni mindennek, még a csomagoló papírnak is, amit gondosan kisimítgattál és egymásra helyeztél az asztalon. Ott volt a kupacban a könyvem is. Egy antikváriumban vásárolt régi kézikönyv, színes táblákkal, amelyeken kagylók, csigák és tengeri herkentyűk voltak. Csodálatos, szabad szemmel láthatatlan világ, felszín alatti színorgia. És kinézetükkel versengő fantázia neveik, a ráncos szőnyek kagyló, felhőkürt, Noé bárkája. A tengeri nyúl egy szárnyszerű lebenyekkel repülő, mesztelen csiga. A könyvet oda tetted a többi közé, tőlem kissé elfordulva, de csak annyira, hogy állkapcsodat és nyakszirtedet láthassam elpirulni. A közeledbe férkőzött, de innentől fogva kacatként fog létezni. Nemrég előkerült a pénztárcádból a villanydrótok hálózatát jelrendszerré alakító fénykép. Újra meg újra elolvastad a hátára írt szöveget, és az a gondolatot támadt, hogy ha valami történne veled, az lenne a legjobb, ha mindent én vennék magamhoz. Egyedül nálad lennének jó helyen, mondtad. Valami történhetett veled, mert elkezdted végrehajtani a terved. Nem emlékszem már, miről beszélgettünk, amikor megszólaltál, és talán ott akkor sem figyeltem arra, mire és mit felelek. A gesztusrendszer legjelentéktelenebbnek tűnő elágazása is leplezetlenül tárult fel előttem, mert nem tudtad, hogy nem szabad szemmel nézlek. S noha már így is többet vettem belőle magamra, mint amennyi megilletett, arra jöttem rá, hogy kedvességed oszthatatlan egész. Személyre szabása kisebbítené, ezért mindenki ugyanannyit kap belőle. Inkább világra szóló, mint személyre. Szájam két szögletéből eleredtek a szív irányába mutató ráncok. Ez idő alatt jelenlétem annyira közömbössé vált, hogy egyszer csak arra eszméltem, egyedül vagyok. Kirekesztett saját otthonosságom. A szemközti házfal egyik ablakáról idevetődött, megtört fényű napsugár, lassan átúszott a szoba egyik végéből a másikba. Mintha egy Csehov darabbal beoltott lények volnánk, akik maguk sem tudnak arról, hogy dráma folyik az ereikben, sóhajnak is beillő lélegzésünkkel töltöttük be az est beáltával egyre szűkösebb lakást. Úgy éreztem, én vagyok a nyomottság oka. Ha viszont minden bevezető nélkül, indok hiányában távoznék, beigazolódna, hogy idegen vagyok önfenntartó rendszeredben, ezért inkább amellett döntöttem, hogy várok. Hát, ha történik valami, ami elvonná itt ragadásomról vagy távozásomról a figyelmet. Hirtelen eszedbe jutott, hogy a holnapi farsangra még elő kell készülnöd, és az ünnepeltek fürgességével sűrültél be a hálószobába, ahol derékig eltűntél a szekrényben. Izgatottan válogattál a lepedők között. Ez lesz a köntösöm, mondtad, miközben átvetetted egyiket a válladon. De lehet, hogy tóga lesz. Emmauszi vacsora, vagy Trimálkió lakomája. Úgy éreztem, hogy ezt a dilemmát magadra öltve nem a jelmezre, hanem önmagad lényegére találtál rá. Kimentél a konyhába. A fotel támlájára döntöttem a fejem, felnéztem a mögöttem magasodó ablakra. Csak amiatt nem merültem el kenyérdarabként ebben a tejsűrűségű ködben, mert agyam minden végtagomba eljuttatta figyelmeztető hullámait, amelyek egy másik ember létezéséről verődtek vissza. Látszólag vége volt a napnak, de lefekvésig még mindig történhet egy-két dolog. Kis, fehér, bolyhos növény hajtott ki az ablakpárkány repedésében. Az üvegen túl az égi sötétség még mindig pelyheket vetélt. Utánad mentem. Hajtsd fel, kérlek, mondtad, és ide tartottad elém a karod. Már beleszórtad egy műanyagtálba a lisztet és a sót, langyos vizet töltöttél egy csuporba, és elkezdted összekeverni. Kettőt tűrtem mindkét ingújadon. A karod és a kezem, mint egy szemet hunyva érintkezésük fölött, változatlanul tették a dolgukat tovább, noha folyton újjászületett bennük a tapintásból és érzékelésből összeálló mozdulat. Saját izomkötegével lefogott kezemnek kitaláltad a feladatot. Rövid időközönként vizet tölthet a kezedre, aminek takarásában a reménytelennek tetsző massza alakíthatóvá változott. Begyújtottam a sütőt, alig lehetett lehajolni a szűk térben, hogy közben hozzád ne érjek. Majd tevésheted a kőtábláimba a számokat, mondtad. Ha van 10 római szám, akkor parancsolatok már nem is kellenek. Tudni fogják, ki vagyok. Azt a szép házat, amit meg akartam mutatni, tovább bontották. Ma is láttam.